Sanát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetője az aréna vendége, azt mondta a hírek előtt, hogy nem lehet a kínaiakon mások elveit meg érdekeit számon kérni, és ügyesen kell tárgyalni. Milyen az ügyes tárgyalás, amit a kínaiak is ügyes és hatékony tárgyalásnak gondolnak? Tehát ami ennek a vége megállapodás?
Nyilvánvalóan meg kell találni azt a két álláspont között azt a köztes kompromisszumot, ami mindkét fél számára elfogadható. Tehát a kínaiak nem sértődnek meg azon, hogyha az ember a saját érdekeit képviseli tárgyaláson, hiszen ők is azt csinálják, sőt azt várják el, és szoktak is csodálkozni, hogyha az ember túl udvarias, vagy túl könnyen belemegy az általuk támasztott feltételekbe. Kőkeményen, 1000%, kokon, $100 alkudozni kell velük, és hogyha fontos nekik a projekt, akkor ők meg fogják kötni a kompromisszumaikat. Hogyha nem annyira fontos nekik, csak így bepróbálkoztak azzal, hogy lenyomjanak valamit a torkunkon, de látják, hogy ez így nem fog menni, hát akkor feladják, de akkor mi is jobban jártunk, hogy azzal, hogy nem mentünk
be. Nem éreztetik saját hatalmas testük súlyát egy üzleti tárgyaláson? Tehát tisztelettel kezelik mondjuk egy akkora ország tárgyaló delegációját, ami náluk egy kisebb város?
Tisztelettel kezelik, de természetesen a súlyukat érzékeltetik, de hát hogyha...
Mondjuk ki nem érzékelteti, hát igen, aki abban a pozícióban való, van.
Tehát hogyha nem tudom, hogyha a macedón kormánnyal tárgyalnak mondjuk egy vasút fejlesztésről, és a vasút tehát nagyon nem akarják a macedónok, akkor hiába óriás Kínának a súlya, nem fognak Macedóniában ők vasutat építeni. Tehát ott azért ezekhez a Selyemút projektekhez mindig kell a másik országnak a beleegyezése, és a másik ország vezetőinek a beleegyezése, és természetesen azért az állampolgárokat nem igazán szokták megkérdezni erről. És hogyha a kínaiaknak fontos a dolog, és a macedónok kötik az ebet a karóhoz, akkor a kínaiak is engedni fognak, és akkor hiába hatalmas a súlya a kínaiaknak, ez egy olyan helyzet, ahol ők azért nem tudják az erejüket érvényesíteni.
A legutóbbi egyik hír volt, hogy 16 országgal egy csomagban tárgyalnak, mert ez egy értelmezhető méret a kínaiak számára. Azt várják, hogy ez a 16 ország együttműködő legyen egymással? És valami
Most már 17. Ez még egy olyan kezdeményezésük, ami a 2010-es évek elején indult, hogy kelet- és közép-európai országaival nincsen kedvük nekik egyenként bajlódni, úgyhogy létrehozták a 16 plusz 1 együttműködést, amiben benne vannak a V4 országok, így Magyarország is, a balkáni országok, tulajdonképpen Ukrajna meg Oroszország nincsenek benne, de ami köztük meg a hagyományos, mint Nyugat-Európa között van, az benne van, és idén Görögországot is bevették a buliba, tehát most már 17 plusz 1 keretről van szó. Itt elszámolták magukat, az az érzésem a kínaiaknak, mert úgy gondolták, hogy ez egy tök jó ötlet összehozni a lengyeleket, meg a magyarokat, meg a cseheket, meg a szerbeket, mert akkor egyszerre lehet velük, egy nap alatt túl lehet esni 16 csúcs találkozón. Arra valószínűleg nem számítottak, hogy mi abban a pillanatban, amikor létrejött ez a keretrendszer, egymás torkának estünk, és elkezdtünk versengeni a kínai pénzekért, ahelyett, hogy közösen kitaláltunk volna olyan projektet, ami a kínaiak számára is érdekes, és amit a kínaiak szívesen finanszíroztak volna.
De ez nem volt teljesen nyilvánvaló, hogyha egy véges mennyiségű pénzt látunk, akkor abból mindenki a lehető legnagyobb szeletet próbálja magának megszerezni? Ennyire nem ismernek bennünket, annyira, mint amennyire mi őket nem ismerjük?
Nem igazán ismernek bennünket. Azért Kína ugye történelme nagy részében eléggé el volt zárva a külvilágtól. Hát nyilván ott a helyi viszonyokat azért természetesen ismeri, de az a fajta külpolitikai tudás, azok a régiós ismeretek, amiket mondjuk az USA már évtizedek, vagy inkább egy évszázada épít, vagy ami a hagyományos gyarmatosító nagyhatalmakban felhalmozódott, és azért a mai napig valamilyen módon megvan, ez a kínaiakban nincsen meg.
70 éve vagyunk diplomáciai kapcsolatban, mi magyarok. Csak a kínaiakkal nem elismertük.
Hát de most az a 10-20-30 diplomata, aki itt van Magyarországon, nem feltétlenül fogja meg érteni, hogy Isten igazából az országot, anélkül, hogy lennének olyan emberek közötti kapcsolatok, amik mondjuk az amerikai viszonylatban a világ minden pontján megvannak, oktatási kapcsolatok, üzleti kapcsolatok, egyebek. Tehát nem Egyszerűen a kínaiak még mindig keveset tudnak a külvilágról, tehát az, hogy a mondjuk kínai tőke megjelent külföldön, és akkor már el kellett kezdeni azon gondolkodni a kínai diplomáciának is, hogy hogyan fogja a kínai érdekeltségeket abban az országban megvédeni. Ez a 2000-es években kezdődött, és most még nekik nincs elég tudásuk, tapasztalatuk arra, hogy hogyan működik a világ. A nagyhatalmakat már nagyjából ismerik, de hát egy ilyen bonyolult és nem túl érdekes régiót, mint Kelet-Közép-Európa, ez nem igazán.
És most elkezdenek, akkor mégiscsak külön-külön mindenkivel tárgyalni, vagy megvárják, amíg mi megegyezünk?
Kettőt egyszerre csinálják, tehát azért rájöttek, hogy ez a sokoldalú dolog, ez az igazán fontos dolgomban nem működik, tehát hogyha akarnak egy konkrét projektet, akkor inkább egyenként keresik meg az adott országokat. Ugyanakkor ezt a keretrendszert fenntartják, ezt a 16, illetve most már 17 plusz 1-et. Voltak ilyen találgatások, hogy szépen el fog halni, és a kínaiak kihátrálnak belőle. De ezek egyelőre nem váltak valóra, sőt, úgy látjuk, hogy ugye Görögország bővülésével még egy országot hozzácsaptak az Európai Uniónak a nagy, vagy legalábbis a hagyományos Európai Uniós országoknak a nagy bánatára. És működget tovább a dolog, de azért mint az olyan jellegű projektekről, mint a Budapest-Belgrád vasútvonalat, háromoldalú megegyezés született, és nem az egész 16 plusz 1 volt bevonva.
Nincs ennek semmilyen Lajstroma listája, leltárja, hogy mi fog beletartozni, de vannak nagyon szép térképek, amelyek megmutatják, hogy hol mit akarnak építeni, gázvezetéket, vasutat, kommunikációs hálózatokat, kikötő dokkokat. Mi a legfontosabb benne?
Szerintem egyelőre a tengeri sejemútnak a biztosítása, tehát a kikötők. Ugye Kínának alap problémája, hogy a olaj importjának a több mint a felét Közel-Keletről szerzi be, a tankerhajóinak át kell hajózni a dél-kínai tengerre, ami egy problémás övezet, meg ráadásul a Malakka szoroson, amely nagyon szűk szorosott Szingapurnál, ahol azért gyakran felfeltűnnek az amerikai hadihajók. Ugyanezen a útvonalon megy ugye Malakka szoros, Indiát megkerülve Suezi csatorna, földközi tenger a kínai exportnak a nagy része. Ne felejtsük el, hogy az Európai Unió Kínának a legnagyobb piaca, tehát a életbevágóan fontosak vagyunk számára. Tehát biztosítani kell az áruknak a kényelmes, gyors, biztonságos áramlását. Ehhez hát szükség van egyébként katonai, haditengerészeti bázisokra, de hát egy csomó kikötőre, ilyen cseppfolyósított földgázterminálokra, egyebekre is, meg hát a szárazföldön azért épülnek azok az alternatív útvonalak, amelyek ezt az úgynevezett Malakka dilemmát kicsit enyhíteni tudják. Tehát a egész újságjelent projektnek itt Magyarországon kevésbé ismert módon a legfontosabb része, ahol már tényleges nagy beruházások valósultak meg, az a pakisztáni vonal. Itt a pakisztáni tengerpartot Pakisztánon keresztül összekötik a nyugat-kínai Xinjiang tartományal, gázvezetékekkel, olajvezetékkel, strádákkal, egyebekkel, és akkor meg tudják kerülni Indiát, meg egész Dél-Kelet-Ázsiát.
Továbbra is nagy a nyersanyag igénye Kínának.
Igen, és azzal számolnak, hogy továbbra is nagy lesz, tehát hiába fektetnek óriási pénzeket, energiákat, például a zöld energiának a kifejlesztésére, azért az biztos, hogy kőolajra, földgázra, nemhogy kevesebbre, inkább többre lesz szükség a belátható időn belül, tehát a néhány évtizedes távon Kínának.
A fenntarthatóságot a kínai elnök ebben a nyilatkozatában is hangsúlyozta, hogy olyan technológiákat akarnak alkalmazni, amelyek fenntartható zöld technológiák, ezt komolyan gondolják?
Részben biztos, hogy komolyan gondolják. Itt azért ez a legutóbbi fórum, legutóbbi újságjelmúlt fórum Pekingben nagy részt a reakciókról szólt. Ez a második ilyen fórum volt, az elsőn két évvel ezelőtt jelentettek be hatalmas víziókat, de akkor még mindenki próbálta összerakni, hogy mi is ez az egész. Most az elmúlt két évben azért elképesztő ösztűz zúdult a kínaiakra. Tehát teljesen megváltozott a világnak, elsősorban a nyugati világnak a hangulata, a hozzáállása Kínához. Ugye az elmúlt két évben indult a Trump-féle kereskedelmi háború Kína ellen, tavaly az európaiak is elkezdtek bekeményíteni Kínával szemben. Idén egy hivatalos Európai Uniós dokumentum már rendszer szerszintű riválisnak nevezte Kínát, de sokkal ellenségesebb most a külvilág Kínával és a kínaiaknak a külföldi térnyerésével, így az új sejemúttal szemben is, mint korábban, és erre reagálni kellett. És hogyha megnézzük a nagy Xi Jinping beszédet, amit ezen a fórumon mondott, így szépen így kipipálta az összes kritikai pontot, ami az új sejemúttal kapcsolatban elhangzott, tehát sokat bírálták az újságmutat azért, mert átláthatatlan, ezért hangoztatta az átláthatóságot, sokat bírálták azért, mert pusztítja a környezetet, ezért hangsúlyozta a környezetvédelmet, sokat bírálták, mert fenntarthatatlan projekteket hoz létre, meghirdett a fenntarthatóságot, tehát szépen így kipipált az összes létező pontot, hogy ezt a valóságba ültetik el, azzal kapcsolatban azért vannak kétségek.
Elhiszik ezt érdekeik ellenére az Amerikai Egyesült Államokban és Európában, Kínának? Hát Xi Jinping úgy gondolja, hogy ezeket elég kipipálni? És ezzel a kommunikációs válasz megvan? De mi? Ez benne van a kínai gondolkodásban?
Nem vagyok benne biztos, hogy az amerikaiakat akarják ők meggyőzni. Azért az amerikaiakat már volt idejük megismerni, és azt valószínűleg Xi Jinping tudja, hogy ő akármit mond, Trump elnök nem fog beleszeretni, meg itt nem csak Trump elnökről van szó, hanem az egész amerikai kétpárti establishmentről nem lesznek Kínának a rajongói, akármit mond ő, és nem fogják ezeket elhinni. De a harc az nem Amerika, meg Nyugat-Európa döntéshozóinak a megnyeréséről szól, hanem a köztes államoknak a megnyeréséről, esetleg átállításáról. És nyilván ennek ezer ága van, de hogyha ki sem mondják, hogy ők akkor átláthatóságot akarnak, akkor pláne nem fognak ennek hitelt adni, de hogyha Xi Jinping azt mondja, és eleget mondja, akkor talán lesz, aki elhiszi neki, pláne, hogyha majd tesznek olyan gesztusokat, vagy lesznek tényleg. Hát kinek sem direkt pusztítják a környezetet, tehát nekik nem hobbiuk, hogy környezetpusztító beruházásokat hoznak létre.
Amikor a kínaiakkal való kapcsolat itt Magyarországon is fölmerült, akkor ettől rendkívül sokat vártak Magyarországon is. Mit várnak a kínaiak mondjuk egy kelet-európai méretű országgal való üzleteléstől?
Ami minket valamilyen mértékben érdekessé tesz, azért az Európai Uniós pozíciónk.
De tehát, vám, ami itt benn van, az vám nélkül mehet tovább.
Igen, ami itt benn van, az vám nélkül mehet. Ugye nálunk nincsen olyan jellegű politikai ellenállás a kínai nyomulással szemben, ami azért Nyugat-Európában elő-elő fordul, bár azért persze nyugat-európaiak is nagyon szívesen és egyébként sokan kiterjedtebben bizniszelnek a kínaiakkal, mint mi. De azért itt alapvetően a politikai környezet az kedvező, a bérek alacsonyak, hogyha esetleg valamit itt szerelnek össze, itt csavaroznak össze, akkor arra már a Made in EU címke kerül, és akkor azt már a hatalmas európai piac, ami a legnagyobb piacuk, sokkal olcsóbban terjeszthetik, tehát talán ez a legfontosabb, tehát ez az egyetlen dolog, ami igazán érdekes bennünk, de hát egyébként egy 10 milliós, mondjuk Magyarország, ez egy 10 milliós ország, ez egy 10 milliós közepesen fejlett piac. Kínaiak egyébként az apró pénzért is lehajolnak, tehát nem fognak minket teljesen elhanyagolni, de pont annyi figyelmet fogunk tőlük kapni, amennyi egy 10 milliós ország.
De mi azt következik, hogy akkor a vasútvonalak mellé összeszerelő üzemeket kell csinálni?
Magyarország ezzel járna jól. Ugye nem nyilvánosak az ezzel kapcsolatos dokumentumok, tehát itt ugye elsősorban egy vasútvonalról van szó egyelőre, ez a Budapest-Belgrád vasútvonal, ennek a részletei egyelőre nem nyilvánosak. Az a kínaiaknak is, meg a magyaroknak is az lenne az előnyös, hogyha itt a határnak a magyar oldalán létrejönnének olyan összeszerelő üzemek, egyebek, gyárak, amelyek már Made in EU-s termékeket tudnának gyártani kínai alapanyagokból. Viszont nem tudom, hogy a döntéshozók figyelme kiterjedt erre, hogy ezt is azért el kéne várni, esetleg szerződésbe kéne foglalni.
Mit hoznának összeszerelni ide a kínaiak? Egy korábban azt mondta, egy évvel ezelőtt talán, hogy a fröccsöntött gumilabdák korszaka az lejárt. Mást kell hozni. És mást is akarnak a kínaiak. De mit?
Hát ugye rengeteg olyan csúcstechnológiai terület van, ahol a kínaiak abszolút világelsők. Magyarországon is működik például elektromos buszjár kínai tökével, ez még egész pontosan 2 darab busz szerelt össze a tavalyi év folyamán. Tehát ez nem...
Volt is belőle konfliktus, hogy végül nem ők kaptak meg egy megrendelést.
Igen, igen, hát erre fel kell készülni, hát így működik a dolog, tehát nyilvánvalóan ők is ugyanúgy fognak lobbizni, ahogy mondjuk a német cégek már 2 évtizeddel lobbiznak, vagy a francia cégek is évtizedek óta lobbiznak az állami megrendelésekért. Tehát a laptopoktól kezdve, tehát kommunikációs informatikai berendezésektől kezdve járműgyártás folyhatna itt, elektromos járműgyártás folyhatna itt, napelemgyártás, ugye, amit Kínában gyártanak, azt itt is lehetne gyártani, hiszen a magyarországi bérek azok már nem számottevően magasabbak, mint mondjuk a kelet-kínai bérek, tehát akár itt is lefolytathatnánk azt a termelést a kínaiak, amit egyelőre még otthon hagynak.
Mi problémája van Kínának? Mert amiről erről beszéltünk, azok a kínai pénzből, felhalmozott tőkéből eredő lehetőségek problémái. Belső problémáik vannak?
Hát van egy ilyen háború és békényi problémakatalógus a kínai vezetésnek, ebben biztos vagyok. Rengeteg problémájuk van. Egyik a gazdasági növekedésnek a lelassulása. Azért az elmúlt 40 évben a kínaiak ahhoz szoktak, hogy ilyen 10-15%-kal növekednek, viszont ez a növekedés ez kifulladt. Nyilvánvalóan azért, mert azt a struktúrát, ami ezt a, vagy tehát azt a szakaszt már túlnőtte Kína exportra épülő szakasz, ezt már igazából 11 néhány éve kinőtt. Tehát most már nem tudnak több mindent exportálni, hogy olyan módon, hogy az úgy pörgesse a gazdaságukat, mint korábban, akkor jött ez a beruházás vezérelt szakasz, már ezt is túlnőtték, mert már nincsen szükség annyi betonra, amennyit eddig használtak. Tehát egy gazdasági struktúraváltásra van szükség, ennek a kellős közepén vannak, ami egy sokkal inkább a magas minőségű, nagy hozzáadott értékű high-tech termékekre, illetve a belső piacra, a belső fogyasztásra épül. Ez azért egy kinkeserves folyamat, tehát itt x10 millió szénbányászt át kéne képezni informatikus mérnöknek, és ez nem biztos, hogy az egyik pillanatra a másikra menni fog. Ezen kívül nagy problémája Kínának a demográfiai helyzet. Most még évi néhány millióval növekszik egyébként Kínának a lakossága, de 10 éven belül csökkenésnek fog indulni. Nem is az a fő probléma, hanem elképesztő méreteket ölt az előregedés. Egészen katasztrofális forgatókönyvek vannak kibontakozóra arra, hogy évente hány 10 millióval fog növekedni a nyugdíjasok száma, miközben az aktív korú népesség az csökkenni fog. Tehát sokkal kevesebb aktív embernek sokkal több inaktívat kell majd eltartani, és ez egy gazdasági struktúraváltás, robotizáció high-tech nélkül nem fog menni. De ott vannak még a hatalmas különbségek az ország különböző területei között, vagy akár egy területen belül is a szegények meg a gazdagok között. Ott van a környezetpusztításnak a kérdés, ugye 40 évig beáldozták lényegében a környezetüket a fejlődésnek az oltárán, és most már az ők is rájöttek, hogyha nem kapnak levegőt, akkor hiába fejlődtek eddig. Ez is egy olyan kérdés, amivel foglalkoznunk kell.
És erre mind valamilyen megoldást kínál a saját mód, vagy ennek csak egy töredékére? A levegőszennyezésre, ha a hazai ipar továbbra is szénnel fűtik, akkor nem sok megoldás látszik.
A selyemút az elsősorban a túlkapacitásoknak a levezetésére, tehát az építőipari túlkapacitásoknak a levezetésére szolgál, tehát a selyemút az nem fogja mondjuk Kína levegőjét kitisztítani. Nem fogja a demográfiai problémákat megoldani, de hát nyilván akinek nem egy csodaszert látnak az új selyemútban, az az egyik része, egyik a sok különböző zászlóshajó projektjük közül az egyik az új selyemút, csak nyilván mi ezzel találkozunk, hiszen ez érint minket.
De van még más zászlóshajó projektjük is? Amivel nem foglalkozunk, mert abból nekünk nincs pénz, mert olyan messzire vannak?
Vannak olyan projektjeik, amik belső kommunikációs szempontból nagyon fontosak, hogy például a mély szegénységet 2021-ig föl akarják számolni. Van úgynevezett kettős centenáriumi célkitűzés nevű valamilyen Kínának. Ennek az a lényege, hogy az egyik centenárium az a kínai kommunista párt megalakulásának a 100. évfordulója, ez 2021-ben esedékes, a másik centenárium pedig a kínai népköztársaság megalakulásának 100. évfordulója, ez 2049-ben esedékes, és mind a kettő mérföldkőhöz, centenáriumhoz különböző célokat kötöttek. És nyilván a 49-es az még távolba esik, és ez homályban van, de például a 2021-esre megígérték, hogy a mély szegénységet, az igazi nyomort föl fogják számolni. Most ezt néhány éve jelentették be, akkor 50 millióra tették Kínában az igazi mély szegénységben élőknek a számát. És ez azt jelentett, hogy évente egy olyan 8-10 millióval csökkenteni kellett a mély szegénységből élők számát. Ez az óriási, óriási projekt, mely egy akkora országban is, mint Kína. Ez szépen ütemesen haladnak, és ez majdnem annyit szerepel, vagy lehet, hogy többet szerepel a kínai sajtóban, mint mondjuk az Újságírót, hiszen ez tényleg érinti ez a kínai kisembereket is érinti.
Politikai rendszerük, gazdasági rendszerük együttműködése az érinthetetlennek számít? Mert hogy működött eddig is?
Hát a politikai rendszer az bármilyen szempontból érinthetetlennek számít. Tehát egyszerűen olyan hangnak, hogy a politikai rendszeren jelentős változtatást kéne végrehajtani, olyan hangnak nem adnak terepet. Nyilván itt azt a fajta módosulást, ami számunkra nem feltétlenül szimpatikus, hogy Xi Jinping a kollektív vezetést, ami a korábbi két évtizedet jellemezte, felváltott egy személyes változással, vagy egy személyes vezetéssel, ez ugye nem volt így kimondva, de végül is ez történt. Ilyesmi megtörténhet, de az, hogy hozzányúljanak a politikai rendszerhez, vagy hogy általában a gazdaságnak ahhoz a részéhez, amit közvetlenül érint a politika, strukturálisan hozzányúljanak, ez nem felvethető kérdés.
Mondta a beszélgetésünk elején, hogy nagyon képzettek, nagyon jól dolgoznak a kínai vezetők. Milyen távolinak látják a rendszer lehetőségeit? Az idők végtelenségéig lehet így működni? Hogy látják?
Hát erről azért nem nagyon szoktak beszélni, hogy milyen távra terveznek. Ugye a legtávolabbi tervük ez a bizonyos 2049-es évfordulója a kínai népköztársaságnak. Ez azért egy elég hosszú táv. A kínai hagyományos gondolkodásban azért benne van az, hogy semmi nem tart örökké. Ez persze nem hangsúlyozzák a mai vezetők, meg soha nem hangsúlyozták az aktuális vezetők, de azért Kínának már van egy ilyen jó néhány ezer éves történelme, ami arról szólt, hogy jött egy dinasztia, felvirágzott, aztán meggyengült, megbukott, szétesett az ország, aztán jött egy újabb dinasztia, egyesítette az országot, felvirágzott, meggyengült, megbukott, tehát ilyen ciklusokban gondolkodnak, ha valamit megtanultak azért a kínek, hogy valami beleívódott a génjeikbe, akár akkor az, hogy semmi nem tart örökké.
Alkalmazkodó képesek?
Abszolút, természetesen. Talán ez adja a jelenlegi rendszer stabilitásának a fő magyarázatát, hogy azért az elmúlt 40 évben hatalmas változások történtek a világban. De szétesett a Szovjetunió, lezajlott egy internetes forradalom, rengeteg minden történt, és eddig legalábbis nagyon ügyesen tudott az egész kínai rendszer alkalmazkodni az új helyzetekhez. Tulajdonképpen 89, tehát a Tiananmen-téri események óta nagy megingása nem volt a rendszernek, sértetlenül átment a 97-es ázsiai valutaválságon, szinte sértetlenül a 2008-as gazdasági világválságon. Ez persze nem azt jelenti, hogy ez mindig így lesz, nem biztos, hogy mindig is jó döntéseket fognak hozni, de úgy tűnik, hogy az elmúlt 40 évben azért alapvetően jó döntéseket hoztak.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsort az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. A felelős szerkesztő Szatmári Katalin, a főszerkesztő Módos Márton, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.